Március 1-e szombat, 22 óra, lakásomon. Nagyon fekete nap. Jude-dal és Sharonnal terápiás vásárlást végeztünk, majd visszatértünk ide, hogy előkészüljünk a nagyvárosi éjszakára, amelyet a lányok terveltek ki gondolataim elterelésére. 8 óra tájban már kezdtük rendesen bőgőnek nézni az eget. Mark Darcy meleg, jelentette ki Jude. Ha persze, hogy meleg, vicsorgott Sharon, miközben újabb kör Vladimirit töltött. Komolyan így gondoljátok? Kérdeztem. Pillanatnyilag megkönnyebbülve a nyomasztó, bár egózsongító elmélettől. No hát, fiút leltél az ágyában, nem? Mondta Sharon. Mi másért akarna járni olyan abnormálisan magas valakivel, mint Rebecca, akinek nincs érzéke a barátnőséghez, nincs dudája, nincs feneke, vagyis virtuális férfi? Kérdezte Jude. Bridge! Sandított föl rám Sharon részek pillantással. Jesszuskám, tudod-e? Ebből a szögből nézve frankón tokád van! Kösz, mondtam szárazon, újabb pohár bort töltöttem magamnak, és újból lenyomtam a visszajátszás gombot, mire Jude és Sharon befogta a fülét.
Szia, Bridget, itt Mark. Úgy veszem észre, nem akarod viszonozni a hívásaimat. Komolyan azt hiszem, hogy mindennek, igazán, legalábbis én így érzem, hogy tartozom neked annyival, hogy barátok maradjunk, tehát azt remélem, hogy te azok is leszünk. Ó, Istenem, na mindegy, hív fel majd valamikor a közeljövőben, ha akarsz.
Úgy veszem észre, teljesen elveszítette a kapcsolatát a realitással, morgott Jude, mintha nem is ő lépett volna olajra Rebekával. Most már tényleg le kell válnod. Figyeljetek, megyünk arra a bulira, vagy nem? Ki a fenének képzeli ez magát? Kérdezte Sharon. Tartozik neked. Azt kéne mondanod, Szivi, nekem nem kell senki az életembe csak azért, mert tartoznak vele nekem. Ebben a pillanatban megszólalt a telefon.
Szia!
Mark volt! Szívemet kínos módon a szerelem hatalmas hulláma árasztotta el. Szia! Szóltam lelkesen, hangok nélkül jelezve a lányoknak, hogy az!
Megkaptad az üzenetedet, vagyis az üzenetemet?
Kérdezte Mark. Sharon a lábamat bögdösve lázasan sziszegte. Adjál neki, gyerünk! Igen, affektáltam, de miután percekkel azután jött, hogy láttalak este 11-kor, mint egy taxiból szársz ki Rebekával, nem voltam a legbeszámíthatóbb hangulatban. Sharon a levegőbe lökte az öklét. Igen! Mire Jude befogta Sharon száját, odamutatta nekem fölemelt hüvelykujját, és a Chardonnayért nyúlt. Csend lett a vonal túlsó végén.
Bridge, miért kell neked mindig elhamarkodva következtetned?
Rátettem a tenyeremet a mikrofonra. Azt mondja, hogy elhamarkodottan következtetek, sziszegtem, mire a felbőszült Sharon ki akarta tépni a kezemből a kagylót. Elhamarkodottan következtetek? Kérdeztem. Rebecca egy hónapja hajt rád. Ejtesz olyasmikért, amiket el sem követtem. Aztán következőnek azt látom, hogy egy taxiból szállsz ki Rebeccával.
De nem az én hibám volt, meg tudom magyarázni, és különben is rögtön fölhívtalak.
Igen, hogy közölt, hogy tartozol nekem annyival, hogy a barátom légy.
De
folytasd, sziszegte Sharon. Nagy lélegzetet vettem. Tartozol, Szivi! Jude és Sharon önkívületben roskadtak egymásra.
Szivi!
Szivi, nekem nem kell senki az életemben csak azért, mert tartoznak vele nekem, folytattam elszántan. Nekem vannak a legjobb, leghűségesebb, legokosabb, legszellemesebb, legjószívűbb, legszolidárisabb barátaim az egész világon. És ha barátod lennék azok után is, ahogyan bántál velem...
De hát hogyan bántam?
Kérdezte elkínzottan. Ha még azok után is a barátod lennék, kezdtem ingadozni, folytasd, sziszegte Sharon, akkor valóban szerencsésnek tarthatnád magadat.
Rendben van, eleget mondtál,
szólt Mark.
Ha nem akarod, hogy megmagyarázzam, nem foglak hívásokkal zaklatni. Szervusz, Bridget.
Bambán visszahelyeztem a hallgatót, és a barátnőimre pillantottam. Sharon a szőnyegen hevert, és diadalmasan hadonászott egy bagóval, Jude egyenesen az üvegből vedelte a Chardonnayt. Hirtelen az a rémes érzésem támadt, hogy a legrettenetesebb hibát követtem el. 10 perccel később csengettek, rohantam az ajtóhoz.
Bejöhetek?
Kérdezte egy tompa férfi hang. Mark! Hát persze! Vágtam rá megkönnyebbülten, majd hátrafordultam Jude-hoz és Sharonhoz. Figyúzzatok, nem tudnátok átmenni a hálószobába? A barátnők éppen morcosan kannalazták föl magukat a padlóról, amikor feltárult az ajtó, csak nem Mark állt a küszöbön, hanem Tom. Bridget, milyen vékonynak látszol, mondta. Ja Istenem, leroskadt a konyhaasztalhoz. Ja Istenem, az élet egy szar, az élet egy cinikus meséje. Tom, közölte Sharon, itt társalgás volt folyamatban. És nem láttunk egy csomó hét óta, masszatolta a szót Jude szemrehányóan. Társalgás? Nem rólam? Akkor miről lehetett? Ja Istenem, rohadt Jerome, rohadt Jerome.
Jerome, kérdeztem elszörnyedve. Beképzeld, Jerome, én azt hittem, örökre száműzted az életedből. Hagyta ezt a rengeteg üzenetet, amíg odaát voltam San Franciscóban, szégyenkezett Tom. Úgyhogy megint elkezdtünk találkozgatni, de amikor ma este épp csak céloztam rá, hogy megint össze kellene jönnünk, na jó, megpróbáltam lesmárolni, mire Jerome azt mondta, egyszerűen azt mondta, Tom dühösen dörgölte a szemét, hogy nem tetszem neki. Szörnyülködő csend lett. Beképzelt Jerome romlott, önző, megbocsáthatatlan, egóromboló módon megsértette a randevúzás illemszabályait. Nem vagyok vonzó, folytatta Tom reményvesztetten. Igazolt szerelmi párja vagyok. Azonnal akcióba lendültünk. Jude felmarkolta a sárdonét, Sharon átölelte Tomot, én széket hoztam azt hadarva. Dehogy vagy, dehogy vagy? Akkor miért mondtam, miért? A szotán nyilvánvaló, mondta Jude poharat nyomva Tom kezébe. Azért, mert beképzett Jerome nem fedde, hanem egyenes. Egyenes, mint a seprűnyél, mondta Sharon. Én az első pillantását tudtam, hogy ez a fiú nem meleg. Egyenes, vihogott helyeslőleg Jude. Egyenes, mint egy egyenes pénisz. Mr. Darcy, Mr. Darcy.